Urunk, leborulunk szent templomodban, és magasztaljuk nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél jobban és hatalmasabban megáldottad a te beszédedet és a te nevedet. Kérünk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Sok szeretettel köszöntöm húsvét hétfőn a gyülekezet minden kedves tagját. Örömmel jelentem, hogy keresztelőre készülhetünk mindjárt itt az ünnep istentisztelet elején. Megkereszteljük Bertalan Péter és Szűcs Nóra Lilla nevű kis gyermekét, illetve Vida Botond és Bertalan Boglárka Virág gyermekét Márkot. Erre a keresztelőre készülve a 208. dicséretet énekeljük, annak első verszakát. Ez a régi énekeskönyvben a 167-es, tehát 208 vagy 167, jöjj, mondjunk hálaszót.
Csoda dolgot mivel, már anya ölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót mellyel áld, ki sem mondhatja szánk.
Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és kérem a keresztelő családokat, hogy jöjjenek ide az úrasztala elé. Fohászkodjunk testvéreim így a helyünkön. Urunk, jöjj el közénk, áld és szenteld meg a te szent sákramentumodat, amit rendeltél. Szólj hozzánk, legyen az áldás mindkét családon, ezeken a gyermekeken, és a te élő, éltető igéden. Jézus Krisztus, mint feltámadott Urunk, kérünk, ajándékozz meg minket szent jelenléteddel. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel vár titeket. Áldjuk az Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok őket, és kérjétek, hogy a keresztség által őket is befogadjuk a keresztjén anya szent egyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy ezek a gyerekek is Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a sákramentum kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A keresség szent sákramentum, ami magyarul azt jelenti, hogy hűség eskü. És az a csodálatos, és a hitünkben mindig megvalljuk ilyenkor, hogy ezt most nem a gyermekek teszik le, hiszen ők még ezt nem tudják, hanem Isten. Jézus Krisztus által a feltámadott Úr hűség esküt tesz, méghozzá arra nézve, hogy ezeket a gyermekeket szereti, vezeti, oltalmazza, megáldja, sőt megszabadítja őket, ha olyan helyzetbe kerülnek. Ennek a hűség eskünek az ünnepélyes alkalma a Szent Sákramentum, a keresség, és nyilván hozzátartozik az a ti meg a mi felelősségünk, hogy hitben neveljük őket, és hogy egykor ők is válaszoljanak erre a hűség eskűre. Eszembe jutott egy igaz Izsaiás prófita könyvéből, hadd idézzem nektek, hiszen így szól az Úr, a seregek ura megszemléli a harcra kész sereget. A seregek ura, a feltámadott Jézus Krisztusra is érvényes ez az ószövetségi profécia, megszemléli és lát két gyermeket most itt, Böszörmény Kálvin téren, egy kisfiút és egy kislányt, és kész őket bevenni a seregébe, esküt tenni, mint a korabeli hadvezérek tettek fogadalmat és esküt, vagy a királyok, akik befogadtak egy-egy új katonát. A seregek urára bízzátok, és bízzuk most ezeket a gyerekeket, és valóban ők azok, ő az, aki vezeti őket, aki táplálja őket, oltalmazza, és akár megszabadítja, ha kell. A vezetésre eszembe jutott Arany Jánosnak a sokat, vagy többször idézett mondata a családi körből, bár itt az egyikre mondhat, hogy e fiúból pap lesz, akárki meglássa, hát legalábbis most már hozzászól az Isten tisztelethez, úgy, ahogy azt illik. De ma már a kislányoknál sincs ez kizárva. De Arany gondolatát tovább véve, e fiúból, e leányból pap lesz, akárki meglássa, ki tudja, mi lesz belőlük. A seregek ura. A seregek ura, feltámadott Úr Jézus Krisztus. Ő tudja, hogy mikor mi lesz, és mi történik, és mi lesz velük, és mi lesz belőlük. És ezért jó, hogy most teljes hittel ti minnyájan őre bízhatjátok őket. Mert a seregek ura tudja, mit csinál. Mert a seregek ura, a mindenható Isten, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, ahogy olvastuk a keresztség szereztetés igében. Vezeti őket, táplálja őket, megmenti őket, szabadítja őket. Egy másik film emléke jutott eszembe, a Brian közlegény megmentése, talán ti is láttátok. Ugye félelmetes a történet, de végül is egy nemes gesztusról szól, hogy azt az egy embert, aki nem is olyan jelentős, egy közlegény, de megmentik, de odaállnak mögé, és harcolnak érte. És ez csak egy film, és ezek csak emberi katonák ott a partraszállás idején a II. Világháborúban. Itt pedig a seregek ura van jelen. Az Úr Jézus Krisztus, aki felajánlja az ő szabadító segítségét és szeretetét ennek a kislánynak és ennek a kisfiúnak. És ott lesz velük, ahogy megígérte, a világ végéig. Egy dolgunk marad, és ezzel be is fejezem, segítsük őket, hogy hitre jussanak. Segítsük őket, hogy Isten hűségesküjére, ami itt és most megpecsételődik, Isten hűségesküt fogad irántuk, ez a keresség, de egykor ők is válaszoljanak egy hűségesküvel. Gyakorlatban ezt nevezzük konfirmációnak, vagy bérmálkozásnak. Amikor kimondja már tudatosan az a fiatal, vagy felnőtt, itt vagyok, Uram, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, vagy más szavakkal ugyanezt, így neveljétek, és itt vagyunk mögöttetek, mint családok, itt vagyunk mögöttetek, mint gyülekezet és gyülekezetek, és imádkozunk értetek, hogy ez a kisfiú és ez a kislány eljuthasson erre a pontra, amikor ő kimondja, hogy igen, Uram, hiszek. Hűséget esküszöm neked. És köszönöm, hogy már gyerekkorban oda tetted a te hűségesküdnek a jelét a homlokomra. És hadd tegyek hozzá, tudjátok miért mondom, Isten hűsége, szeretete akkor is érvényben van, ha még nem történt meg a keresség. Ez a meggyőződésünk is itt van jelen, és ezt nem ragozom. Isten megváltó szeretete arra árad ki, akire ő akarja, mindenkire, és minden időben. És mégis azt mondta, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, de azt nem mondta, hogy ő ne fogadhatna magához bárkit, bármikor, és erről többet nem kívánok szólni. Bárkit, bármikor magához tud fogadni az Isten, mert Jézus Krisztusban kegyelmes Isten, mert Jézus váltságát, az ő áldozatát beszámítja, akinek csak akarja. Ez a mi mély hitünk, meggyőződésünk. Akinek csak akarja, beszámítja Jézus Krisztus váltságát, Jézus Krisztus áldozatát. És most van itt két drága gyermek, és már többedik gyermek, meg majd reméljük, hogy a sorban az első, akiket még követhetnek, meg akik előtt járnak, akikre mindez igaz. A seregek ura hűségesküt fogad, íme ti veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Vezetlek, táplállak, oltalmazlak, szabadítalak titeket, mert így akarom, mert az én szeretetemből ez folyik, ez következik. Erre a szerető, feltámadott hatalmas Úrra bízzuk most őket és mindnyájatokat.
Isten üzenetére
válaszul, most valljuk meg a mi keresztény hitünket is közösen a gyülekezettel, kérem, hogy álljunk fel, és mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Akarjátok-e, kérdezem, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadjuk. Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezeket a gyerekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Együtt feleljük, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk ígéretünk teljesítéséhez. Most elcsendesedve egy rövid imádságban kérjünk áldást. Seregek Ura, feltámadott Úr Jézus Krisztus, mindenható Isten, áldunk és magasztalunk, hogy rád bízhatjuk ezeket a gyerekeket, áldunk és magasztalunk, hogy hűség esküt teszel, most amikor a keresztség szent jegyét a homlokukra helyezed. Áldunk téged, hogy minden a te hűségeden múlik, nem a mi kicsi hitünkön, erőtlenségünkön, nyomorúságainkon. Te vagy az Úr, te légy megtartójuk, megmentőjük, és te légy az, aki átviszed majd őket az örökké valóságba, a te szent és nagy nevedért, a te áldozatodért, Úr Jézus Krisztus. Áld meg a szülőket, keresztszülőket, hogy fogadalmukhoz híven, hitben nevelhessék őket. Kérünk, hallgass meg, áldj meg és maradj mi velünk. Amen. Kicsiny Lila és kicsiny Márk testvérkéink, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az orcáját ti rátok, és adjon néktek békességet és üdvösséget az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Gratulálunk és szeretettel hadadja Márk ezt a emlékünket. És is Márknak és szüleinek.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Ugye abban a kiváltságban van részünk, hogy a gyuttal a keresztpapánk, mármint a kis Márknak a keresztapja, a gyülekezet kántora is, ezért amíg fölér, addig hadd mondjam el, hogy oldjam egy kicsit a szülőknek a nehezét, bár gyakorló szülők és hívő emberek vagytok. Én most itt viccesen mondtam, ez kicsit viccesen, hogy ki tudja, mi lesz ezekből a gyerekekből, de ez most egy idevaló igazi prédikáció volt, higgyétek el. Úgyhogy semmi baj, egyik jobban, mint a másik. Én is mondtam a magamét, mert az a dolgom. Szóval a lényeg az, hogy helyén van az, amikor a picik egy kicsit zavarba jönnek itt a templomban, és sírdogálnak, vagy beszélnek, ne legyetek zavarban. Mindnyájan, akik szülők lehetünk, tudjuk, hogy hogyan van ez, és hogyan működik. No, kántorunk újra ott van a helyén, úgyhogy hirdethetem, hogy folytatjuk énekszóban az istentiszteletet az 519. dicsérettel. 519, ez a régi énekeskönyvben a 347-es. Tehát 519, vagy 347, és már is mondom, hogy úgy kezdődik, Jézus ki a sírban valál, általad megholt a halál. Tehát az 519. dicséret első három versét énekeljük. Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal, a Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetének 13-tól a 23. versig terjedő szakaszából. A hosszabb szakasz helyet foglalva ám nagy figyelemmel és engedni-kész lélekkel hallgassuk meg, amint szólít és tanít bennünket Lukácsi evangéliuma 24. részének 13. versétől a következő képpen. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitatkoztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt, Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, aki kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk, húsvét hétfő délelőttjén magasztalunk téged. Méltó vagy arra, hogy több napon át is ünnepeljük a csodát, a szabadítást, a halál legyőzését. Magasztalunk téged, hogy összegyűjtöttél neved imádására, és arra, hogy befogadjuk ma is a te beszédedet, azt az igét, amely éltet, amely igazság, amely látást ad, amely akár szemünkről pikkelyeket tud levenni, amely tud segíteni abban, hogy eligazodjunk az életben, hogy lássunk lelki szemeinkkel téged, és lássuk a valóságot önmagunkról és a világról. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád az igazság forrásához. Köszönjük, hogy te mindent tudsz, mindent jól látsz. Pontosan érted az eseményeket, és tudod, hogy miből mi következik. Kérünk, segíts el minket is erre a látásra. Hálát adunk, Urunk, a tegnapért, az ünnepért, a nagypéntekért. Hálát adunk az életért, hálát adunk a keresztelésért. Hálát adunk, Urunk, hogy mindenben rád nézhetünk és rád támaszkodhatunk. Édesatyánk, örökké való hatalmas Isten, továbbra is légy itt közöttünk, szólj hozzánk, áld meg a mi életünket, gazdagíts önmagaddal, ha kell, leplezd le, és mindenképpen ragyogtasd fel a te kegyelmedet, mert arra szorulunk, mert anélkül semmik vagyunk. Az Úr Jézus nevéért kérünk, áldj és szentelj meg valamennyünket a te igéddel, és áldott szent lelkeddel. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve, most az 521-es számú húsvéti énekünket énekeljük, kedves testvéreim. 521, a régi énekeskönyvben ez a 187-es, tehát 521 vagy 187, e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének.
Kedves testvéreim,
Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván, keresi a szíveteket. Írva található a János írása szerinti evangélium 20. fejezetének 11-től a 14. versig terjedő szakaszában. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét. A János evangélium a 20. részéből, a 11. verstől, ahonnan így szól hozzánk. Mária pedig a sírboltokon kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Akkor azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. A látás csoda. A látás fiziológiai értelemben is egészen különleges folyamat, ami a szemünkben és az agyunkban végbe megy. És ti is tudjátok, testvéreim, hogy mégis mennyivel többet jelent, mint egyszerűen azt, hogy a fény bejut, azt értelmezi az agyunk, és valamit látunk. A látás Isten nagy ajándéka, ugyanakkor nagyon érzékeny valami, hiszen maga a szerv is, a szemünk az egyik legérzékenyebb része a testünknek. Könnyen sérülhet, nagyon vigyázni kell rá. És az a érdekes, hogy a látás úgy is elveszhet, hogy a szem még működik. A szemed épp, tegyük föl, hogy az idegrendszered is, az agyadban is helyén vannak a dolgok, és mégsem látsz, hogy szoktuk kicsit humorosan mondani, hogy valaki nem látja a fától az erdőt. Mert itt van előttünk ez a kedves női alak, akit az Úr megszabadít 7 démontól, súlyos okkul terheket vesz le az életéből, kiűz az életéből idegen lelkeket, ez a magdalai Mária. Ott áll előtte Jézus, írja is így az ige, hogy látja, és mégsem. Ott áll előtte, és mégsem látja, hogy az Úr az. Tudjátok, nagy összefüggésében a mi látászavarunk összefügg a bűnesettel. Összefügg a bűnnel. Nem itt és most Mária esetében, hanem egyáltalán az, hogy igen, vannak az életben helyzetek, amikor nem látod, amit látnod kellene. Fizikailag ott van előtted, minden működik, minden rendben van. Ha orvos vizsgálna meg, azt mondaná, hogy semmi bajod, és mégsem látod, amit látni kéne. Amit látni kellene az adott helyzetben, az életedben, vagy esetleg mások életében. A látás zavar, tudjátok, ott kezdődik, amit az 1 Mózes 3.7-ben olvasunk. A bűneset után így írja az ige, hogy Ádám és Éva észrevették, meglátták, hogy mezítelenek. Ugye ez most hosszú lenne ezt elmagyarázni, hogy ez mi mindent jelent, és hogy addig ez miért nem zavarta őket, de ott hirtelen valami történik a bűneset után, és bejön az a fajta félelem és szégyenkezés, amit egyébként ismerünk ilyen vonatkozásban, hogy férfiak és nők csak úgy nem jelenünk meg egymás előtt, ruhátlanul. Ez egyfajta látászavar, ami ott bekövetkezik a bűneset következtében. Mint ahogy itt is Mária, így olvastuk, látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel. Mondok egy másik történetet, amit ismerhettek, a Krónikák királyok második könyvében, a 6. fejezetben van. Izraelt megtámadja a szomszédos Szíria. Igen, csak Elizeus prófétának Isten mindig megmondja, hogy honnan jönnek az arámok, vagyis a mai szírek ősei, és a szír király teljesen kiakad mai szóval, hogy lehet, hogy mindig tudják ezek a zsidók, hogy mi honnan támadunk. És akkor megmondják neki, hogy nincs áruló közöttünk, uram király, csak ott van egy próféta, aki pontosan tudja előre, hogy mi tervezünk. Mert az Isten megmondta neki. És akkor kitalálja a szír király, hogy na, akkor ezzel végezni kell. Hol lakik? Dótán.
nagy sereget odaküld, körülveszik a várost, és Elizeus szolgája bepánikol. Most mi lesz? Mindenki ellenünk, uram, mondja a prófétának. És akkor nagyon érdekes, amit ott mond az ige, hadd idézzem a 2 Királyok 6.17-ben, így fogalmaz a Szentírás. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szolgám szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Az Isten van jelen. A seregek ura a maga seregeivel. Védelmére kell a prófétának és a szolgájának. És a történet valóban úgy folytatódik, hogy végül a szír sereg kerül nagy bajba, és nem a próféta. Pedig emberileg egyedül voltak. Emberileg esélyük sem volt a szír sereggel szemben. De egyszer csak megadja Isten először Elizeusnak, aztán szolgának is, hogy megnyíljanak a szemeik, a lelki szemeik, és lássák, hogy Isten jelen van, a seregek ura, mi várunk, ahogy mondja egy másik helyen a Zsoltár. Boldog ember az, aki a seregek urában bízik, mert megmenekül. És itt is ez történik ebben az ószövetségi történetben, ott Elizeus körül. A látás Isten ajándéka. A lelki látás, ami nem olyan magától értetődő. Mert tudjátok, a legrosszabb és a leggyakoribb, amikor azt hisszük, hogy látunk, és mégsem. Amikor azt hiszem, hogy rendben van az életem, és mégsem. És egy kicsit csak minden tiszteletet megadva a tudománynak és a tudósoknak, az is egyfajta látás probléma, a látásom szerint, hogy egy kicsit szójátékkal éljek, hogy amikor azt nézzük, hogy az egyik faj nagyon hasonlít a másikra, mondjuk egy emberszabású majom ránk, akkor ebből valaki azt következtette ki, tudjátok, a 19. század derekán, hogy hát akkor egymásból fejlődött ki a kettő, mert hasonlít, mert a látszat ezt mutatja. És mi meggyőződéssel valljuk, hogy tévedés. Nem a majomból fejlődött ki az ember, hanem Isten önálló egyetként és fajként teremtette meg. A táguló világegyetem. Ebből azt következtetnek tudósok, arra következtetnek, hogy ha most tágul, akkor valamikor egy pontban volt, ha egy pontban volt, akkor kellett, hogy legyen ősrobbanás. Semmi más bizonyítékunk nincs rá, valószínűleg sosem lesz, az tény, hogy azt figyelik meg, hogy van egy tágulás. Ez a látszat, ez látszik. De biztos, hogy egy pontból indult. Mi van, ha úgy van, hogy leírja a Biblia? Isten, amikor megteremti a Földet, köré aggatja föl az univerzumot, a galaxisokat. Ezt a szót használja ott a héber nyelv. Felakaszgatja a milliárdnyi csillagot, a tejútrendszereket, és mindazt, amit ma egyre jobban látunk a különböző űrteleszkópok segítségével. Egész más a látszat, és más lehet a valóság. Klímaváltozás, csak utalok rá, ugye sokan mondják, igen, sokat füstölünk, főleg füstölgünk. Igen, igen, vissza kéne fogni, ez persze én is vallom, meg minden józan ember, de azt már kevésbé mondják el, ugye, hogy a levegő összetételét, a széndioxid mennyiségét, kettő dolog ezerszer, százezerszer jobban változtatja, mint mi emberek. Az óceánok, amiből a szerves anyagok lebomlásából keletkező széndioxid megy ki tonna számra a levegőbe, a másik pedig a vulkánok, amik szintén rengeteg széndioxidot bocsátanak ki. Ha akarjuk, ha nem, ez nincs a hatalmunkban. De hát mi úgy tanítanak most bennünket, mindenfelől ez szól, hogy majd mi meg a zöldek megoldjuk, lecseréljük az összes benzines, dízeles autót, és akkor majd minden jó lesz. Van egy látszat, és van egy valóság. És Isten külön kegyelme, ha láthatsz. Ha láthat, és láthatna az emberiség. És azért olvastam a másik ismert történetet, mert ott is azt tapasztaljuk, hogy a két emmausi tanítvány sem ismer fel. Ott van előttük Jézus, fizikailag látják, beszélnek vele, de nem ismerik fel, mégsem látják, hogy Jézus az. Még nem láthatták. Ebben a mai történetben még Mária is egy ideig nem láthatja. Az emmausiak is csak később látják meg. És tudjátok, azt hozta elém Isten igéje, hogy Isten el akar venni belőlünk minden önhittséget, minden gőgöt. Alázatra tanít. Alázatra tanította az első tanukat is, az első szemtanukat, hogy ne dicsekedjenek, hanem tanúskodjanak. Ezért ez is nagy különbség, hogy én dicsekszem a Jézusba vetett hitemmel, vagy tanúskodom róla, mint uraknak uráról. Nagy különbség van, mert ha dicsekszem, nem fognak követni. Ha dicsekszem, előbb-utóbb utálatos leszek a többi ember előtt. De ha egyszerűen alázatosan tanúskodom arról, hogy Jézus él, hogy Krisztus feltámadt, bizonnyal feltámadt, hogy meghallgatta ekkor meg akkor az imámat, hogy amikor bajban voltam, segített, amikor gyászban voltam, megvigasztalt, hogy amikor reménytelen voltam, az igéjével, lelkével új reményt töltött a szívembe. Jézus él, tanúskodom róla, de nem dicsekszem vele. Talán ezért nem láthatják még, nem ismerhetik fel sem Magdalai Mária, sem az emmausi tanítványok Jézust, pedig ott van az orruk előtt. Szó szerint szinte belebotlanak, és mégsem láthatják egy ideig. Aztán eszembe jutott egy régi filmsláger, Ezek a fiatalok című filmnek a zenéje volt, idősebb korosztály biztos tudja, fiatalok megismerik a netről, az Illés együttes énekelte nagy elánnal annak idején. Láss, ne csak nézz! Lásd, mit meg kell látnod, másképp kell már élned, fogalmazott akkor az Illés együttes. Láss, ne csak nézz! És ezért ez a mai ígetestvérek azt kérdezi meg tőlünk, hogy készen vagyunk erre. Hiszen mindig ott van az ember felelőssége. Nem csak arról van szó, hogy Isten dönt, Isten szuverén úr, és amíg nem engedi, hogy lásd a dolgokat, addig nem látod. Mint Elizeus szolgája nem látta a felmentő seregeket, míg Mária, mint Mária vagy a Kleofás meg a társa nem látták, hogy ott van az orruk előtt a feltámadott Úr Jézus. Aztán egyszer csak megadatott nekik. Nem egyszerűen erről van szó, hogy van egy magától és a maga hatalmában döntő Isten, hanem mindig ott van a mi felelősségünk is. Ott van az, hogy akarok-e látni, kész vagyok-e látni, kész vagyok-e, hogy a feltámadott felnyissa a szememet. Ez a műtét, most nevezzük így, ez nem fog fájni, de a felismerések fájdalmasak lesznek. Maga a pillanat, amikor az ember átéli, hogy most másképp látom az életet. Ez nem fáj, de a felismerések fájdalmasak tudnak lenni. Már csak azért is, mert felismerem, hogy például, és ez pozitív fájdalom, ez öröm, ez pozitív érzés, Jézus sokkal több és sokkal többet köszönhetek neki, mint gondoltam. Ez az egyik nagy felismerés, amikor a lelki szemeim megnyílnak. Jézus sokkal több, és sokkal többet köszönhetek neki, mint gondoltam. Nem lehet betelni vele, nem lehet eleget beszélni róla, nem lehet eleget gyönyörködni benne a feltámadott Úr Jézus Krisztusban. Ez a lelki látás érkezésének az egyik nagy felismerése. Nem is gondoltam volna, hogy ennyi szépség van a tanításában, ennyi igazság van a bölcsességében. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen hatalma van, pedig tudtam, próbáltam érteni, de az értelem kevés. Máriánál is az egyik kommentár megjegyzi, hogy tulajdonképpen az értelme zavarta meg a látását. Mert az értelme ott tartott Máriának, hogy meghalt Jézus. Vége, eltemették, ott voltam, láttam a kivégzését. Láttam, amikor odahengerítették a hatalmas követ a sírboltra. Hát meghalt, az értelmem felfogta. Ma így mondanánk, ez a tuti, ez a biztos, ez a logikus, ez az értelmes. Csak hogy emiatt nem lát. És ez nem azt jelenti, hogy értelem ellenesek vagyunk, nehogy valamiféle ilyen középkori tényleg utaságba csúszunk vissza, hogy a kereszténység akkor nem akarja használni az értelmét, dehogy nem. És mégis valamikor az értelmem, az okosságom, az okoskodásom akadályozza meg, hogy lássam annak Jézust, aki. De itt vagyunk a templomban, itt vagyunk, hogy halljuk az igét, engedjük, hogy a Szentlélek kiáradjon és beszéljen veletek és velem, hogy nyíljon föl a szemed. Először is Jézus imádatára, Jézus csodálatára, csodálására. Csodáld őt, imádd őt, ahogy már gyerekségében átéli, mert méltó volt rá, hogy napkeleti bölcsek jöjjenek több ezer kilométerről, hogy pásztorok gyűjjenek oda Betlehembe, hogy hódoljanak neki, hogy imádják őt. Ez a pozitív megrendülés, amikor megnyílik a lelki szemem. A negatív meg az, amikor arra döbbenek rá, hogy sokkal rosszabb vagyok, mint gondoltam. Ezt akár hiszitek, testvérek, akár nem, azért fogalmazok így, mert lelkipásztori gyakorlatomban látom, hogy ezt nagyon-nagyon nehezen veszi be a gyomrunk. Nagyon-nagyon későn fogadja el az ember, hogy sokkal rosszabb vagyok, mint gondoltam. Pedig ez az igazság. De ehhez is látás kell. Lelki látás kell, hogy rájöjj, hogy sokkal rosszabb vagy, mint gondoltad. Sokkal. Nagyon durva leszek most, de nem bántani akarlak, mert először mindig magamról kell, hogy beszéljek. Azért vagyok ige hirdető, hogy az ige először engem találjon szíven, aztán adjam tovább nektek. Szemét emberekkel van tele a templom, akik Jézus váltságára szorulnak, mindjárt hozzáteszem, akikért Jézus meghalt, hogy bocsánatot nyerjenek ezek a szemét emberek, akik közül első vagyok én. Nem lehetek első, Pál már tartja ezt a helyet, én tudjátok miért mondom, azt mondta, hogy bűnösök közül ő az első, akkor második lehetek. És félretéve minden kesernyi és humort, a lelki látásban ez is benne van, testvérek. Az első tehát, hogy rácsodálkozom Jézusra, vonzóvá lesz, vágyakozás ébred bennem, igen, szeretném látni. Látjátok, ez a szegény Magdalai Mária is beszélne az angyalokhoz is, meg amikor Jézushoz fordul, azt hiszi, hogy a kertész az, és mindenkinek azt magyarázza, hogy nem tudom, hol az én Uram, segíts, elmegyek érte akárhova, a holttestért is elmegyek, bánom, síratom, meghalt, ezt mondja az értelmem, ezt mondja a tapasztalat, idegen szó az empíria, de szeretném, ha más nem, a holttestét eltemetni újra, segítsetek emberek! És még mindig vak, mert ott van előtte Jézus, és egyszer csak fölnyílnak a szemei. Nagyon érdekes, hogy Jézus megszólítja, és utána az asszony válaszol, hogy Rabboni, mester! És ekkor nyílnak meg Mária szemei. De benne van ebben az egész folyamatban, nem akarom túl hangsúlyozni, de hangsúlyozni kell, hogy az ember szívének gondolata szüntelenül gonoszhazó ifjúságától fogva. Ezt Isten mondja, az 1 Mózes 8.21-ben van megírva. Tehát a lelki látásnak a negatív, a szomorú, valóban megrendítő része, amikor önmagamat felismerem. Önmagamat felismerem. Hát ilyen vagyok. Hát tényleg egy kanál vízben meg tudnék folytani valakit? Hát meg. Csak egy szituáció kell hozzá. Csak egy helyzet. Tudnék lopni? Igen. Csak megint egy helyzet kell, hogy persze lehetőleg ne vegyék észre. Tudnék hazudni? Hát erről már ne is beszéljünk. Hát ki nem tud? De ne tusoljuk el, hogy persze mindenki csinálja, akkor már nem is olyan nagy baj. De baj. Baj. A legkisebb hazugság is Isten szemében sötétség. És ezért olyan fontos az a biztatás, amit a János evangélium a 12. részében olvasunk, hadd idézzem nektek a 35. verstől. Jézus ezt mondta nekik, még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezt tudjuk, ő magáról mondta, és mondja ugyanebben az evangéliumban, én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És végül arról még egy pár gondolat,
helyeződött a szívemre, testvérek, amikor mi egymás között abban a helyzetbe kerülünk, bármilyen összefüggésben, hogy látás különbség van köztünk. Hát ez bármikor, bárhol előfordulhat. Már gyerekek között, a homokvárnál, tudjátok, meg aztán, hogy ki mit kapott ajándékba, meg karácsonyra, meg kinek van igaza, házastársak között regényeket írnak róla, de látáskülönbség van. Politikusok között látáskülönbség van, lelkészek, teológusok között, felekezetek között, és nem sorolom. Nagyon ismerős, sajnos ez a jelenség, hogy látáskülönbség. És hogy belegondoltok, azért nekünk az tényleg alapvető kérdés, hogy mi helyes Isten szemében? És hogyha a kereszt evangéliumában látáskülönbség van, az Isten félelmében, a helyes kegyességben látáskülönbség van, az Isten szeretetének megértésében nem vagyunk közös látáson, vagy bármilyen más dologban, testvérek, nem vagyunk közös látáson, annak összesen három oka lehet. Vagy te nem látsz helyesen, vagy én nem látok helyesen, vagy egyikünk sem lát helyesen. A megoldás mindig ugyanaz, hogy valaki, aki az Istené, valaki, aki az Úré a két ember közül, magába száll, és azt kéri, Uram, nyisd fel a szememet. Nyisd fel az én lelki szemeimet. Mert itt most valami látáskülönbség van közöttünk ezzel a másikkal, családtag, rokon, házastárs, politikus, teológus. Látáskülönbség van, nyisd fel a szemeimet, hadd lássam meg, hogy te mit gondolsz igazán. Hogy te mit mondasz arról a dologról, arról a helyzetről, arról a teológiai részigazságról. Te, Uram Isten, seregek Ura, te feltámadott Jézus Krisztus, te mit gondolsz? És hiszem és vallom, hogy megteszi. Merjünk ilyet kérni, testvérek, hogy Uram, itt most a három eset közül nem tudom melyik van, én látok rosszul, vagy a másik, vagy mindketten rosszul látjuk ezt az adott dolgot, kérlek, hogy nyisd fel a szememet, hadd lássalak téged, és hadd lássam a te igazságodat. És életbe lép, amit Pál apostol ír az Efézusi levél 5. rész 14. versében, minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja a lélek, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ezt most nekünk ígéri, hogyha merünk oda őszintén leborulni a feltámadott Úr Jézus Krisztus elé, és őszintén kérjük, hogy add Uram, hogy lássak, akkor felnyitja a lelki szememet. Készüljetek fel, mind a kettőbe következik, Jézust jobban fogod szeretni, Jézust jobban fogod látni, érteni, és magaddal szemben kritikusabb leszel, de ez nem veszteség. Ez nagy nyereség, mert akkor megvalhatsz dolgokat, letehetsz dolgokat, elhagyhatsz, elhagyhatunk, elhagyhatok dolgokat. És hiszem, hogy ez munkálja bennünk, a feltámadott Úr, hogy benne gyönyörködjünk, magunk életében pedig a megszentelődés útján lépjünk előbbre. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Énekszóban feleljünk, testvérek, a hallott ígére, és énekeljük most az 519. dicséret 4. verszakát, 519. dicséret, ez a 347-es a régi énekeskönyvben, tehát 519 vagy 347, 4. verszak, sőt, hiszem, hogy e tört cserép edény lend még egyszer ép.
Sőt, hiszem, hogy e tört cserép edény lend még egyszer ép, és te temin megépítetnek, bár veséim megemésztetnek, gyalázott elvettetésem, de pompás lesz ki. sem. Új eget látván ezekkel az újra megnyílt szemekkel.
Így helyünkön maradva imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy a te lelked világosságába hívtál. Köszönjük, hogy segítesz egyszer csak nyitott szemmel járni. Segítesz egyszer csak felébredni, és már e földön lelkileg feltámadni, hogy lássuk az Urat, az Úr Jézus Krisztust, annak, aki valójában megmentőnk, szabadítónk, fővezérünk, a seregek ura, és látni engeded saját életünket, sok-sok hibánkat, nyomorúságunkat, mennyi szemétséggel vagyunk képesek együtt élni, bocsáss meg nekünk. De köszönjük, hogy kegyelmesen hajoltál le most is hozzánk, hogy mindezt tudomásunkra hozd, hogy lelki látásunkat élesítsd, hogy felragyogtasd előttünk a Krisztust. Az ő nevében kérünk, atyánk, hogy hallgass meg, áldj meg, tarts meg minket a te hűséges szeretetedben, oltalmazz és vezess minnyájunkat, és te légy szabadítónk és megmentőnk, amikor eljön az utolsó nap, amikor számot kell adni az életünkről, mulasztásainkról, tetteinkről, gondolatainkról és szavainkról. Hadd legyen mindezek fölött, ott hadd ragyogjon a te kegyelmed, amely azt mondja, hogy ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Így köszönjük, Urunk, ezt a húsvét hétfőt, és kérünk, vezess tovább, áld meg életünket gyümölcs terméssel, könyörülj a világ békességén, a háborúk végén, te hozd el azt, könyörüljél a járványokon, a betegeken, te csendesítsd ezeket és gyógyítsd amazokat. Könyörülj, Urunk, a vezetőkön, bárhol legyenek azok. Adj nekik bölcsességet és alázatot a vezetéshez, hogy a te akaratodat tudakolják és cselekedjék is meg. És könyörülj rajtunk, hogy amit meglátunk, azt cselekedjük is meg, hogy ahogy látunk, úgy járjunk. Hallgass meg, Urunk, és maradj velünk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Helyünkről felállva együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a feltámadott Úr Jézus Krisztusban. Amen. Az ünnepre tekintettel együtt nemzeti imádságunkat, a himnuszt is énekeljük el.
Oh,
Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg még röviden. A héten a szokott alkalmakat tartjuk tovább, ha Isten segít és élünk. Ma kivételesen nem lesz felnőtt konfirmáció alkalom az ünnepre tekintettel. Holnap viszont lesz keresztelői előkészítő 6 órától, 7-től pedig jelesoktatás a lelkész hivatalban. Szerdán középkerti biblióra, illetve konfirmáció Bodaszőlőn. Csütörtökön konfirmáció óra és este biblióra a gyülekezetben. Pénteken reménység szerint a fakultatív hittanórát is megtartjuk, illetve a női bibliórát, az előbbit 3-tól, a másikat 5 órától. Szombaton az ifit várjuk, illetve jövő vasárnap, most következő vasárnap, már így mondhatjuk, délután 5-kor lesz irodalmi esta gyülekezeti teremben. Szeretettel várunk erre is mindenkit. Ma is hadd köszöntsem még egyszer a születés- és névnaposokat, ahogy tegnap is tettük. Az Erhard, Dusán, Zsolt, Marianna, Leó, Szaniszló, Glória, Gyula, Csanád, Ida, Hermina, Tibor, Benedek, Anasztázia és Tas nevű testvéreket Isten áldja és tartsa meg az ő szeretetében. És Isten iránti háladással tudatjuk, hogy szombaton esküvőre kerül sor a templomunkban. Bacsi István református fiatalember helyezte el Popovics Katalint. Április 15-én 2 órától lesz az ő esküvőjük. Isten áldja és tartsa meg az ő életüket szeretetében. Szomorú szívvel azt is említeni kell, hiszen sokan ismerték, hogy Kovács Miklósné született Erdős Julianna február 17-én elhunyt 90. évében, temetése 14-én pénteken 14:30-tól lesz a hajdúböszörményi köztemetőben. Hordozzuk imádságban a gyászoló családokat. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül pedig Isten tiszteletünk végén újra énekeljünk a lelki énekeink közül az 504. dicséretből. 504. dicséret, ez a 350-es régi énekeskönyvben. 504 az újban, meg is mondom. Ez úgy kezdődik, hogy feltámadt a mi életünk, vígan méltó énekelnünk. Tehát 504, illetve 350, mind a 4 versével énekeljük.